Szeretett testvéreim, üdvözöllek benneteket teljes szívemmel. Mondanám az énekeket, mielőtt elkezdjük Isten tiszteletünket. A 42. Zsoltárral fogunk kezdeni, amint a szép híves patakra. És majd ezt követően a főének majd a 479-es lesz. A 479-es lesz majd a második énekünk. Tehát az első a 42-es. A második a 479-es. Álljunk föl, testvéreim! Istenünknek hívó szava következőképpen hangzik. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem. Kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük hát, testvéreim, 42. Zsoltárunknak első verszakát, mint a szép híves patakra.
Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én, Istenem, szomjúzik én lelkem, vajon színed elejében, mikor jutok élő Isten.
Gyülekezet foglalja a helyét. Most pedig folytatjuk Isten tiszteletünket 479. dicséretünkkel. Elénekeljük annak első három verszakát, a 479-nek. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Gyermeki nagy hitet kérni taníts, indíts fel szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket, kérni taníts, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Lélekből lelkesen kérni taníts, üdvözítőm te vagy, észterőt szívet adj, lelkeddel ne hagy, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts, lásd gyengeségemet, erősíts engemet, míg díjadat nyered, kérni taníts.
Kedves testvéreim, fohászkodunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, most pedig hallgassátok meg Istennek szent igéjét Lukács evangéliumának 14. fejezetéből, a 15. verstől a 24. versig tartó szakaszt. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt, egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta a szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam, mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Amen. Imádkozunk, testvérek. Édes jó úrunk, dicsőítjük a te szent nevedet, hogy elhívtál bennünket ma ide a te szent házadba. Arra indítottad a lelkünket, hogy jöjjünk és halljunk. És ne csak halljunk, hanem a szívünkbe is fogadja mindazt, amit te ma üzenni szeretnél nekünk. Könyörgünk hozzád, édes jó Istenünk, hogy taníts bennünket ma. Hatolj be a szívünkbe a te szent lelked által, és add meg nekünk az advent örömét, add meg nekünk a te szent fiadban megtalálható örömöt. Mindezt szent lelked gerjessze föl bennünk. Kérünk téged, Szentlélek Istenünk, hogy gyújtsd meg a te szent tüzedet, ami szívünkben, és bölcsességeddel, ajándékaiddal halmozz el minket. Könyörgünk hozzád, édes Jézusunk, hogy kovácsolj bennünket közösséggé, olyan közösséggé, amely téged imád. Mert téged szabad imádni, nem úgy, mint ahogy a világban hangzik. Téged kell imádni, Istenünk, teljes szívvel, teljes erőnkkel és teljes elménkkel, hogy megmutassuk, hogy emberként hogyan viszonyulunk hozzád. Édes jó Istenünk, könyörgünk, maradj velünk és hallgass meg a te szent fiadért, és mi Jézus Krisztusban hallgatunk téged és dicsőítünk téged mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek szent igéjét, amelyet elkészített a mi számunkra az ő szent lelkének gondos munkája által. Ez pedig Mikeás próféta könyvének 4. fejezetéből a 6. és 7. versek így hangzanak. Azon a napon így szól az Úr, összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam. A sánták meg fognak maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek, és az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké. Amen. Szeretett ünneplő testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, akikkel most együtt ünnepelhetem az advent időszakát. Úgy gondolom, hogy nem könnyű az advent lényegét megragadni, hogy felerősödjön bennünk a várakozásnak a lényege. Hiszen annyi mindent hallunk a környezetünkben minden irányból, amivel gyöngítik a szívünknek az őszinte ünnepvárását. Persze tehetünk ez ellen, de attól még sokféle inger ér bennünket. Éppen ezért a keresztény ember is könnyen szem elől tévesztheti a célját, ha nem úszik szemben az árral, azzal a bizonyos fősodorral, vagy ahogyan nem magyarul nevezik, a mainstreammel, hiszen a mainstream, ez a fősodor, amit a világ általában képvisel, ez az a bizonyos széles út, amiről Jézus beszél, amely nem a mennyország felé visz. Nekünk az Úr Jézus Krisztus kijelölte az utat, és megmondta, hogy ti haladjatok a keskeny úton. Lehet, hogy egy kicsit ott jobban összevagytok szorulva, lehet, hogy ott egy kicsit jobban össze kell érjen a vállatok, de talán ez is a célja. Ez a célja, hogy mi tudjunk összegyűlni, tömörülni, egymást melegíteni és biztatni, hogy így tudjunk az Úr Jézus Krisztus felé haladni. A világnak nem célja, hogy vágyakozzunk Krisztus Úrunkra. Nem célja a világnak, hogy mi megtérjünk. Nem áll szándékában, hogy közelebb kerüljünk a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. A világias gondolkodásmód csak is a kézzel fogható profitot tartja szem előtt, és ezzel szemben állunk mi a keskeny úton, Mert a mi profitunk a lelki profit, a múlhatatlan haszon. Nem beszélve a gonosz, kaotikus munkájáról, amivel akadályozni akar bennünket a mennyország felé, minden szinten össze akarja zavarni az embereket, és el akarja venni tőlünk az advent örömét. A Biblia, a mi drága könyvünk azonban alkalmas arra, hogy közelebb vigyen minden nap a mi Istenünkhöz. Hiszem, hogy beszél velünk a Szentírás, tapasztalom, amikor olvasom. Érzem, amikor az Úr fogja a kezemet, ki is mondja a zsoltárokban. Érzem, amikor szól hozzám több helyen is, mert szeret, mert úgy szeret bennünket, hogy ezt felfogni képtelenek vagyunk. Csak észre kell vegyük. Észre kell vegyük, amikor lapozzuk a Szentírást, vagy amikor hallunk a szószékről valamit, vagy amikor egy kedves testvér szól a másikhoz, és biztatja valamivel, vagy vigasztalja, ha szükség van rá. Hát azt tudjuk, testvéreim, hogy az ember lelke hajlamos a folyamatos eltávolodásra és a hűtlenségre Istennel szemben. Mégis az ünnep kiáradó energiája egyaránt körülveszi és megérinti úgy a hitetleneket, mint a hívőket. Még akkor is, ha sokan konokul ellenállnak annak, hogy Jézus személyét ünnepeljék. Számomra, de lehet, hogy nektek is, még az is öröm, amikor a televízió reklámjában, vagy reklámjai között halljuk az adventi köszöntést, ugye, boldog adventot Magyarország. Mikor ezt hallom, a szívem hevesebben ver, és örülök, hogy végre elhangzik, hogy aki esetleg nem is foglalkozott ezzel, mégiscsak egy kicsit hall róla. Valami esetleg fölkelti a figyelmét, hogy most mi is van itt? Valamit ünnepelni kéne? De miért kéne ünnepelni? Mi ez az egész? És hát, ha utána érdeklődik, hát, ha az Isten szent lelke valahogy oda édesgeti magához. Jó, ha elhangzanak ilyen, akár rövid üzenetek is. Mert valahogyan mindenkit megérint az advent. Hiszen az Isten szeretetének hullámai, azok nem tartóztathatók fel. Akármit csinál a világ, ha beleszakad is. Olyan ez, mint mikor például a folyó vizében élő világnak maga a víz az éltető közege. Hasonlóak ehhez az emberek is, mert benne élnek ugyan, abban a bizonyos élő vízben, de nem mindenki engedi, hogy táplálja az. Hiszen Jézus betölti a világot, de ahogyan a János evangéliumának a prológusában elhangzik, nem mindenkinek kell ő, a Krisztus. Idézem ezt a részt. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. És itt a lényeg. Az emberek szívében lévő sötétséggel nem keveredhet Jézus világossága, és nem is fog soha. Tehát sokan elutasítják Jézus körülölelő szeretetét, amivel az adventban körülöleli az emberiséget. És ha nem fogadják ezt el, akkor nem tudják átélni az ünnepi időszak valódi örömét, amit nekünk például mindannyiunknak egyen-egyenként sugározni kell a világba. Amikor megszólalunk, amikor valamihez Krisztust hozzá lehet kapcsolni, akkor kiárad az Isten szeretete a szádon keresztül, kiárad a tekintetedből. Így akar az Úr Jézus Krisztus megszólítani mindenkit. Milyen szomorú az, amikor egyeseknek ugyanolyan szürke marad az ünnepnap is, mint a hétköznap, amikor nem tud kiemelkedni, még a közvasárnap sem, nemhogy az ünnepi időszak. Ez a fejezet, amelyből ma kiemeltem ezt a két versszakot, mindjárt egy biztató versrel kezdődik már a legelején. Azt mondja ott, hogy az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején, kimagaslik a halmok közül, és özönlenek hozzá a népek. Micsoda végidőkbeli látomás. Elénk vetíti a Biblia azt, hogy mi fog történni. Már az első vers is erről a békességes korszakról szól, amely a végső adventra mutat. A Sion hegye kiemelkedik, mint az Istenre mutató magaslat, nem véletlenül van tornya a templomnak, hogy bele bökjön az égbe, és mutassa, hogy merre található az Úr, a magasságos, a fenséges, odafönn a mennyországban. Jézus visszatérésére emlékeztetett már ez az első vers is a fejezet elején. A békesség örök korszaka lesz ez, amikor özönlenek Krisztushoz a népek. Nem úgy, mint ma, ahogyan ennek az ellentétét látjuk, amikor távolodnak tőle a nemzetek. És ugye a mai igénk pedig azt mondta az első versében, hogy azon a napon így szól az Úr, összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam. Mivel ez a bibliai rész az Ószövetséghez tartozik, ezért értelmeznünk kell a maga helyén is, hogy mire vonatkoznak ezek a szavak. Hát a zsidók számára elsősorban ugye a babiloni fogságból való hazatérést mutatja be, és arra utal, várva a szabadságot, a hőn áhított szabadságot. Másodszorban pedig az eljövendő messiás korszakát profétálja meg Mikeás. Ezért olvashatunk ebben a fejezetben olyan népekről, amelyek már nem a háborúra készülnek, nem az öldöklésre készülnek, hanem a fegyvereikből kaszát, kapát, metszőkéseket csinálnak, készülve a békesség korszakára. Tehát közeledik az örök békesség időszaka. Nekünk is közeledik. Közeledik még akkor is, ha Jézus azt mondta, hogy úgy jövök el, mint a tolvaj, ettől még közeledik, és nem tudjuk, mennyire van közel. Hogy miután kilépünk a templomból, vagy majd csak 1000 év múlva? Ez teljesen mindegy. A hitünknek kell szilárdan várni azt a pillanatot. Ezzel a békességes korszakkal hát vonhatunk párhuzamot a mai időkben is. Ugye ma is lehetne a tankokból meg a fegyverekből hétköznapi tárgyakat készíteni, úgy, ahogy a Biblia írja itt, hogy kaszát, kapát, metszőkést készítenek. De lehet ezt máshogyan is értelmezni mondjuk magunkra. Mert például vannak nekünk olyan fegyvereink, amit úgy nevezünk, hogy sértő szavak. A sértő szavainkat Jézusban megszelídülve, vigasztaló beszéddé lehetne változtatni. A békesség hangjává. Az adventnak ez is az egyik célja, hogy a megromlott ember Jézusban találjon új értelmet az életének. És akkor már lesz örömteli várakozása, akkor már lesz adventja, lesz szent karácsonya. A zsidóság is egy ilyen ideális békesség korszakra vágyakozott, amelyet Isten ígért meg neki. Mit is ígért? Azon a napon így szól az Úr, összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam. Tehát nem volt véletlen a babiloni fogság, az nem csak úgy előfordult, nem, és nem az Isten nem törődömsége miatt kerültek ilyen kiszolgáltatott helyzetbe a zsidók. Isten nagyon jól tudta, mit akar velük kezdeni, és hogyan kell nevelje a zsidóság lelkét, mint ahogyan velünk szemben is így jár el. Nagyon jól tudja, hogy hol kell nekünk fájjon. Hol kell csalódnunk, mikor, kiben, milyen rossz tapasztalatok kell érjenek bennünket, vagy éppen jók is, vagyis tudja, mi kell ahhoz, hogy életben maradjunk, hogy életben maradjon a lelkünk. Mindig időben avatkozik be, ezért hallottuk az ő biztató szavát, összeszedem a sántákat. Eleddig a zsidóság félelemben élt, és amikor tapasztalta a fogság ideje alatt, hogy mi történik vele, mi történik ezzel a nemzettel, kétségbe esve azt gondolta, hogy hát itt a végidő, itt a végpusztulás, ennek a nemzetnek most már vége. Hát hasonlókat, ha nem is pont ilyet, de hasonlókat mi is éltünk át. Hát a trianoni időszaknak a fájdalma az nem ugyanúgy fáj a magyarságnak. Akik ezt komolyan veszik, azoknak mai napig megkönnyezteti a szemét. Fáj nekünk, akik nem is akkor születtünk, de megéltük ennek az utóhatásait. És hiába érezték ezt a zsidók, az Úr kegyelméből mégis új erőt adott nekik, és új reményt. Az imént említett sánták Azok a személyek, akik hitükben megsántultak, akik Isten iránti bizalmukban meggyengülve, bicegve élték a hitéletüket. Sőt, a fogságban mutatkozott meg, hogy megmarad-e ez a sánta hite a népnek. Meg tudják-e őrizni legalább azt a bicebóca hitet, amit magukkal hoztak Júdából? Hogyan tartják ezt meg majd ott a sanyarú körülmények között? És ki tudja, talán egyesek meg is erősödhettek a krízisekkel teli élethelyzetükben. Talán megértették, hogy nincs más erő és nincs más szeretet, aki hazavigye őket a fogságból. Bizony évtizedeken át próbára volt téve a hitük, hogy megszabadít vajon bennünket az Úr? Vajon tényleg figyel ránk? De ha belegondoltok, testvérek, mi sokkal rövidebb időszakok alatt is kétségbe tudunk esni. És amikor eljött a szabadulás ideje, akkor derült ki, hogy ki volt hűséges, aki továbbadta utódainak a tanítást. Mert 70 esztendő fogság csak azoknak nem törölte el a hitét, akik hűségesen kitartottak. Ismerjük a Biblia történelméből, hogy nem mindenki indult haza a fogság megszűnésével. Elsorvadt az élő Isten iránti vágyakozás. Megfonnyadt a zsidó identitástudat. Voltak, akik már rég beletörődtek abba, hogy a babiloni fogságban kell leélni az életüket. Hát ezt adta az Isten, vagy ezt hozta a sors, ha kicsit köznapibban fogalmazunk, és itt kell meghalnunk, és nincs remény, nincs jövő. Feladták a hitüket, átvették a babiloniaknak a hitvilágát, velük keveredtek, velük házasodtak, nem várták vissza a szabadító Istenüket, lemondtak az adventról. A várakozásnak az igazi céljáról, hogy egyszer visszajön a szabadító Úr, és kivisz bennünket ebből az idegen országból. Isten mégis a segítségükre sietett. Ilyen az Isten. Milyen érdekes ez a szó, hogy Isten mégis. Egyszerű, annyiszor használjuk. De itt milyen jelentősége van, mikor ő értük, vagy a mi életünkben értünk teszi. Mégis. Segítségükre sietett, de ennek ellenére nem mindenki tért haza. Nem mindenki fogadja el az Úr kinyújtott kezét. Pedig az Úr nem várta el, hogy tökéletesek legyenek. Ő eljött a sántákért, a féloldalas, gyönge lábon álló hitűekért is eljött. Össze akarta gyűjteni az ő sokat szenvedett és megbüntetett népét, mindenkit, akiben csak egy szikrányi hit maradt. Egyben akart őket tartani, ahogyan minket is egyben akart tartani. Akármilyen szenvedések vagy bomlasztások morzsolják a gyülekezetünket, vagy a nemzetünket, a családunkat. Az zsidók is elszélettek egy időre, mert elutasította őket az Úr a hitbéli hanyagság, pongyolaság miatt. Ahogyan a ma embere is elkóborolhat, ha nem él Krisztusban, és mindenféle más erőkhöz és butaságokhoz ragaszkodik. Nem tudom, láttátok-e az egyik természettudományi adón, Izlandról csináltak egy filmet, ahol valamiféle, nem tudom a nevüket, de valami törpékbe, manókba hisznek. És az egyik nő azt állítja, hogy ő tud velük beszélgetni. És a polgármesternek elmondta, hogy ne arra építse az utat, ahol ezek a sziklák vannak, mert ott van a törpéknek a temploma. És a polgármester azt mondta, jó, hát akkor kikerüljük. És kikerülték az úttal azt a sziklás részt. Látjátok, testvérek, hogy... az emberek sokszor milyen balgaságokba vetik a hitüket, és miért? Mert a törpéknek nem kell megfelelni, meg egyetlen balgaságnak sem kell megfelelni, de az Úr színe elé egyszer oda kell állni, ő előtte felelni kell. Könnyebb azt választani látszólag, ahol nem kell megfelelni, és nincs felelősségtudatunk. Nincsen felelőssége az ilyen embernek. És ilyenkor könnyen félre lehet vezetni a népet, mikor ilyen balgaságok felé sodródnak. Mert fontosabbnak látszik minden, mint az Istennel való közösség. Volt olyan ismerősöm, aki akit hívogattam templomba, ő egy elvált férfi volt, és mondta, hogy hát nem tud jönni, mert vasárnap vannak nála láthatáson a gyermekei. Hát mondom, hozd el őket is. Erre azt mondta, hogy hát az nem lehet, hát ő kedvükbe akar járni a gyermekeknek is programot szervez, meg hát ki is kell, aludják magukat, nehogy már 8:30-ra odaérjenek az Isten tiszteletre. Szóval az emberek sokszor csodálkozni fognak, hogy miért jut az életük fogságba, ha már ragaszkodunk itt a zsidó példához, a fogsághoz. Másfajta fogságok is vannak. És ennek a legnagyobb problémája, ha erre a férfira gondolunk, az, hogy nem hajlandó az örökséget továbbadni, nem hajlandó az Istentől kapott örökséget gondozni. Pedig az Isten össze akarja gyűjteni a gyermekeit, egyben akarja tartani a sántákat is. Ezért nem szabad a hitünk, csak kirakat hit legyen. Mert akkor belekerül az ember a maga döntéseinek a fogságába. A magunk döntéseinek a fogságába. Pedig a Szentlélek Isten segít a döntésekben. Csak sokszor nem hiszik el az emberek, hogy igenis a Szentlélek Isten itt van a közvetlen közelünkbe. Szinte átfűti a mellkasodat és az elmédet. Itt van a Szentlélek Isten, csak hívni kell a döntéseinkben. Mert inkább a bicegő, segítségre szoruló esendőköz kéne tartozni, mint a látszat biztonságot választani. A keresztény egyház is került már ilyen bénult állapotba, rossz döntéseinek fogságába, mégsem szabad kétségbe esnie. Te is voltál már bénult állapotban, amikor tehetetlenné, kiszolgáltatottá váltál, akár testileg, akár lelkileg, ki ne esett volna már ilyen helyzetbe, vagy fog beleesni ilyenbe. Mert lehet, hogy az Úr veszedelmet hozott rád, lehet, hogy az Úr nyomás alatt tart, akár testileg, akár lelkileg, de ő azt szeretné, ha felerősödne benned a Krisztus iránti vágyakozás, és minden felesleges vágyad elporladna. Komoly munka ez, mert az emberi vágyaink azok mindig versenyeznek azzal, hogy hogyan kéne az Isten felé vágyakoznunk. Azt akarja elérni az Úr benned, hogy szorosan kötődj megváltó Uradhoz. A zsidóságot is azért szorongatta, hogy ne vallásos megszokásokban éljenek, hanem a szívük közeledjen, őszintén közeledjen az Istenhez. Ez pedig egy munka. Egy rendszeres lelki munka, egy rendszeres lelki torna, lélekizmosítás, kondícióban kell maradni, testvéreim. És azért tör össze minket is néha, hogy megölje a képmutatásunkat, és elpusztítsa a hanyagságunkat. Mert a halál nélkül nincs feltámadás, szenvedés nélkül nincs megújulás. Hiszen eljuthat az ember oda, hogy kiüresedik a hite, vagy meggyengül, és szinte halottá válik. Az Úr nem engedhet, és nem is akarja ezt megengedni, inkább a sír szélére taszít, csak hogy felébreszten. Az egyik településen, ahol szolgálok, egy nagyon kedves gyülekezeti tagunk eltörte a combjának a combnyakát, biciklivel elesett, és kérdez engem, hogy miért történt ez velem? Mondd meg nekem, miért történt ez velem? Mondom neki, kedves Marika, vannak dolgok, amelyekre én nem tudok neked választ adni. De az Isten tudná rá a választ. Lehet, hogy egy-két hónap múlva, néhány év múlva majd rájössz, hogy miért történt. Vannak dolgok, amelyeket a szenvedésekben ismerünk meg az Isten akaratából. Tehát Jézus néha nem csak az egyes embert, hanem az egyházat is át kell adja a halálnak, hogy a sírból visszahozhassa az életbe. Az ő kezében van a halálunk, de a megmenekülésünk is. A zsidókat is belengedte abba a kilátástalan idegen civilizációba, a kultúrába, de miután megrostálta őket, mert megrostálta, hazavitte a hűségeseket. És az utolsó versünk pedig így hangzik, hogy a sánták meg fognak maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek, és az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké. Testvérem, ahogyan itt szól az Úr, úgy van ez ma is. hiszen a Biblia szava élő szó, és nem olyan, hogy csak az ókori emberekre vonatkozott, hanem igen vastagon vonatkozik az ránk is. Mert abban az időben is összegyűjtötte az Úr a csonkabonkákat, a botladozókat, a gyöngéket, bevárta a gyengéket, mert ugye Krisztus a főpásztor, és mi megyünk utána, mi csak bicegünk a magunk módján utána, de ő jó és szerető édesatyaként bevár bennünket. Bevár azért, mert a jó pásztor vezeti az ő juhait. Hiszen sokan mutatják azt ebben a világban, hogy ők mennyire stabilak a hitben, olyan szilárdak, hogy szinte már megszégyenítő ránk nézve, milyen rendíthetetlenek és bölcsek. Azonban az Isten megmutatja, kik az igazi kitartóak, kik állnak meg a próbákban. Isten megmutatja, hogy az számít maradéknak, aki teljes szívvel várja vissza Krisztust. Azok, akiket megaláztak, akik néha kételkednek, és ezt vállalják, és akik vállalják a bizonytalanságaikat, akik vállalják a félelmeiket, és bemerik Isten előtt vallani. Ezek a sánta, botladozó emberek, ezek lesznek azok, akiket az Úr megerősít és felemel. Ő nem a tökéleteseket keresi. Ahogy a vers mondja, a sánták meg fognak maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek. Az advent öröme az, hogy Isten nem hagyja el a segítségre szorulókat. Ő tesz minket valakikké, nem mi harcoljuk ki a mi sorsunkat. Ő gyújtja lángra a várakozás örömét bennünk itt az ünnep alatt. Ő rendeli ki a tisztségünket, ő tudja, hogy hová való a mi tehetségünk, amit adott nekünk. A Kossuth Rádióban nem olyan rég hallottam egy portrét, ahol egy karmesterről volt szó, akinek az édesapja orvos volt, és hiába mondta neki mindenki, hogy nagyon tehetséges a fiad, és zenei pályára kell adni. Az édesapa, mint orvos, mint praktikus ember, azt mondta, hogy nem, az én fiamnak valami normális szakmát kell választani, amiből meg fog élni. Érthető a gondolkodás módja. De aztán a fia tehetsége és az Isten akarata ezt felülmúlta, meg aztán a fiú is azt mondta az édesapjának felnőttként, hogy édesapám, én elvégzem bármilyen egyetemet, amit te szeretnél, de utána az első utam a zeneakadémiára vezet. Mennyire egyértelmű, nem, hogy akinek Isten tehetséget adott, azt oda is irányítja. Aki hozzá közeledik, mint most teszed az adventban, azt ő át is öleli. Aki várja, ahhoz meg is érkezik. Akikben egy maréknyi hit van, azt ő gondozza. A maréknyi, vagy mondjuk úgy, hogy maradéknyi hit nem egyenlő a hulladékkal, mint amit mikor azt mondjuk, a maradékot kidobom, mert már nem kell. Isten nem tesz ilyet. A mi maradék hitünket is őrzi. A maradék zsidóság megőrizte maradék hitét, akármilyen Jézus által élve mustármagnyi is volt az. Az ő utódjaik gyümölcsöt hoztak, így a mi szeretteink is gyümölcsöt hoznak, vagy hozhatnak, ők kell tovább vigyék a maradékot, amit átadok nekik. Az adventi várakozók örökösei azok, akik apáik hitét követik, ők a világ szemében a gyámoltalanok, a megvetettek, akiről már lemondott a világ, és azt hiszik, hogy megszűnünk majd létezni, elpusztulunk, és elpusztítanak minket. És a keresztényeket, testvérem, hányszor eltemették már? Mégis vagyunk, akármennyien is, mégis vagyunk, mert az Isten a tenyerébe metszett bennünket, ahogy Ézsaiásnál olvashatjuk ezt. Pedig a pusztuló félben lévők maradék tiszta reménységét megáldja az Isten. A júdeiak is ilyen tetsz halott állapotban voltak már, amikor Isten közbelépett, és a fogságban hozzá kiáltókat megmentette. Lehet, hogy a száműzöttek már csak csöndben, elhalkulva, maguk elé motyogták az imáikat, szinte monotonul. Lehet, hogy már könnyük sem volt, úgy kiszáradt a lelkük és a szemük, de mégsem hagyták kialudni a remény lángját, És én nem tudom, testvérem, hogy te most éppen milyen állapotban vagy. Nem tudom, miben nyilvánul meg a te száműzöttséged, a te lelki mélypontod éppen, ha benne vagy ilyenben. De azt tudom, hogy akármilyen távolinak látod az egészségedet, akármilyen magányos vagy netán, őrizd meg a maradék hitedet, és kérd Istent, hogy ebben erősítsen is meg, mert egyedül nem tudok, nem tudunk megállni. Kell az ő segítsége. A keresztény ember már 2000 éve várja vissza Krisztusát, és van az úgy, hogy kétségbe esik, van, hogy meginog, de erőt kap, vagy erőt könyörög. És ebben a könyörgésben mutatkozik meg, hogy a sánta hitet, a bizonytalan botladozást Jézus pótolja ki. Ő adja a lelki mankót nekünk. Ő emeli föl a fejünket, mert ha megtörve is, de várunk rá. Hallottam egy történetet Gyökösi Endre bácsiról, aki az egyik prédikációjáról úgy vélekedett, amikor hazatért, hogy hát Bandi, ezt jobb lett volna, ha el sem mondtad volna. Nem tudom, ismeritek esetleg ezt a történetet. Aztán a másik vasárnap, amikor visszament a templomba, akkor mondta neki az egyik hölgy, tiszteletes úr, az az egy mondat, elmondta neki, hogy melyik mondat, az az egy mondat mentette meg az életemet, mert öngyilkos akartam lenni. Hazament a Gyökösi Endre bácsi, és megnézte a prédikációban, és nem szerepelt ott ez a mondat. Hát akkor honnan jött? Hát a Szentlélektől. Ahogy mondtam itt az előbb, ami botladozásainkat és hiányosságainkat az Úr Jézus pótolja ki, aki itt van most. Itt van most, és látja, hogy hol hiányzik valami belőlünk. Látja, hogy hol hagytuk, engedtük el az ő kezét, és megpróbálja kipótolni, mert még mindig itt ülsz. Még mindig benne reménykedsz. Ő pótolja ki. Ő építi fel bennünk az új lelket, ő tartja meg a nemzeteket, ő fújja el a nagy hatalmakat, ő támaszt új erőket, és ad hatalmat a bicegő, gyönge embereknek és a bicegő, gyönge nemzeteknek. Ebből következik, hogy nem azok maradnak meg, akik a leghangosabbak. Nem azok a biztos befutók, akik már kezükben fogják a babérkoszorút, hanem azok, akiknek a fejére is kerül. A zsidók ugyan visszaérkeztek régi hazájukba, de a dávidi királyi dinasztia már nem lehetett a régi, más formában folytatták az életüket, és majd csak Krisztusban vált ragyogóvá ez a királyság. Ott tündökölt fel az előképe annak, hogy Krisztus hogyan fog visszatérni. Jézus nem a harsány hangjával és mások leuralásával tűnt ki, hanem alázatával és bölcs tanításával gyámolította magához az embereket. Az advent nem más, mint Krisztus végleges trónra lépése, amire mi várakozunk. A karácsony csak a bevonulás volt a világba. A végső advent, a fenséges Krisztus nyilvánvaló királysága lesz majd az utolsó nap. Nekünk, a segítségre szoruló, bicegő, sántító lelkeknek, bizony ő az egyetlen reménységünk. Ezért olvastam föl nektek az elején a lekcióban azt a részt, amikor a nagy mennyei mennyegzőre nem akarnak elmenni a meghívottak, és akkor kiküldi a szolgáját az Úr. És azt mondja, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. Testvérem, ezek közé tartozunk mi, mert nem vagyunk tökéletesek. A hívő ember tudja, hogy mennyi baja van, mennyi hiányossága van, és az Úr mégis behív bennünket, mert valami igazságot csak lát benned, ez pedig a Krisztus igazsága. És ezt, ha te szereted, akkor az Úr megtart. Mit mondott az Úr? Azaz, hozd be mindazokat az utcákról, akik engem, Krisztust, a legdrágább kincsüknek tartanak, mert ők az advent hűséges őrzői és örökösei. Ők az én maradékom, akik szeretnek engem. Amen. Imádkozunk, testvéreim! Urunk Istenünk, hálás a szívünk, hogy Te ilyen mélységes, mély szeretettel és kegyelemmel érinted meg a szívünket. Köszönjük neked, hogy érdemtelenül is, de Krisztus érdeméért beviszel bennünket a Te országodba, és már most érezhetjük ennek az előjeleit, akár ebben a pillanatban, ahogy megérintetted a szíveinket, ahogy testvéré kovácsoltál bennünket, ahogy felerősítetted bennünk az imádatot irántad, mert ez neked jár, ez nem adható, hanem neked jár az imádat, a szeretet. És köszönjük, Urunk, hogy akármilyen sántán is éljük az életünket a hitünkben, akármilyen bicebócák vagyunk előtted, akármilyen könnyen elesők, mint a kisgyermekek, mégis nagy gondossággal, gyöngéden fölemelsz bennünket, magadhoz ölelsz és megtartasz. Ó, Istenünk, áldott legyen a Te szent neved ezért a gyöngéd szeretetért, áldott legyen a Te neved ezért a jóságért, ezért az oltalomért, gondviselésért, amit tanúsítasz irántunk. Segíts ezt nekünk észrevenni minden nap, így hűségben élhessük le az életünket Te előtted, hogy amikor vége van ennek a földi életnek, akkor is csak nálad legyünk, és a Te karjaidban. Áld meg hát, Urunk, a gyülekezetünket, áld meg a napunknak minden tevékenységét, áld meg az én lelkipásztor testvéremnek a szolgálatát nálunk, és szent lelkeddel töltsd be a szívét, áld meg, Urunk, azokat a gyülekezeteket is, ahová én tartozom, áld meg a Magyar Református Egyházat, áld meg a mi nemzetünket, áld meg a betegeinket, mindenkit, aki csak rád szorul, de igazából ez úgy helyes, mert mindenki rád szorul. Dicsőség neked, drága Jézusunk, és dicsőség a Szent Háromság Istennek, mindörökké. Amen. Testvéreim, a mi atyánkot mondjuk el, az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fogadjátok az Úristennek áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, záróénekünk következik. A 397. dicséretünket keressük meg. 397. dicséretünk az Ó Sion ébredj, törzs be küldetésed. Ennek elénekeljük, kedves testvéreim, az első 2. és az 5. versszakát. Azért az 5., mert ott van az a mondat az elején, hogy ő visszajön, és vissza is fog jönni. Tehát az első, második és az 5. versszakoka. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel. Mert nem hagyasz ki, népeket teremted, senkit semmiben, bűnben vesznie. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetet. Lásd millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket. Nincs kitől hallja megváltónk keresztje,
míg gazdag élet kútja lett neked. Légy örömmondó béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett. Ő visszajön Sion előbb, mint véled, felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekét se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett.
Egyet felejtettem ki, testvéreim, a csendes percet. Elnézést kérek, akkor ezt most tegyük meg. Kedves testvéreim, az Úr áldja meg az imádságaitokat, és énekeljük el a mi nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel. Újts feléje védőkart, ha küzdelemséggel. Basos, akit régen tét, hozz rá vigasztendőt. Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk véget ért. Kívánok nektek további szép ünneplést, és áldott adventot.